Rádióegyetem. Ó Magyar Mária Siralom. Korompai Klára előadása.
Kedves hallgatóim, mai órán középpontjában az Ó Magyar Mária Siralom áll. Hogyha felidézzük a tantár címét, Régi Magyar Szövegek Világa, nyilvánvaló, hogy ennél nevezetesebb régi magyar szöveg kevés van. Mindenki nagyon jól ismeri, ezért talán most nem is mutatom be, majd inkább a végén, ha bizonyos kérdésekre rátérünk. Csak annyit idézek fel az átlagos művelt magyar ember ismereteiből, hogy az első magyar vers és hogy 1300 körül keletkezett. Ezt mindenki tudja. Ugyanakkor az egész emlék keletkezés történetének további sorsának a rendkívül szövevényes kérdései külön tanulmányt kívánnak. Órán ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Méghozzá először megvilágítva, mint ahogy eddig is tettük a halotti beszéd és a Königsbergi töredék során, és az újabb kori történet kérdéseit, ezekben mindig drámai mozzanatok és művelődéstörténetileg rendkívül tanulságos dolgok rejlenek, utána pedig megpróbáljuk megvilágítani a korai történet és a keletkezés történet kérdéseit. Ez lesz a két főpólusa az órának. Látni fogjuk persze, hogy hiába szeretnénk bizonyos kérdésekre választ kapni, egyáltalán nem biztos, hogy tudunk, de legalább a kérdéseinket meg kell fogalmaznunk. Az első a Mária Siralom felfedezése és újabbkori története. Érdemes itt egy latin mondást felidézni, habent sua fata libelli, magyarul a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Ha van nyelvemlék, amelynek a sorsára ez tökéletesen igaz, az a Mária Siralom. Ráadásul az újabbkori története tulajdonképpen egy olyan dátumsorral érzékeltethető, amelyet föl is írtam a táblára, és amely 1910-zel kezdődik. Tehát nagyon késői a felfedezés más emlékekhez képest. 1910-ben Olaszországban, közelebbről Toszkánában egy müncheni antikvárius megvesz egy latin középkori kódexet. Magával viszi Németországba, és egyelőre tulajdonképpen még nyoma sincs a Mária Siralom történetének. Ugyanúgy nyoma sincs még a következő két dátum esetében. 1914-ben kitör az első világháború, és a Löweni, Belgiumban található egyetemi könyvtár teljes állománya elpusztul. Ez egy német támadás következtében zajlott így, a bomba támadás során szinte porig ég a könyvtár. Egyébként erről néhány képeslapot vettem is magam Löwenben az első világháborús dolgokról, ezt majd szívesen közreadom és megosztom. 900 ezer kötet lesz a lángok martaléka. Ezek után 1919-ben sor kerül a versailles-i béke megkötésére, mint tudják, Németországgal való békekötést jelenti, és ekkor a háborús jóvátételek sorában szerepel az a tétel is, hogy Németországnak helyre kell állítania, vagy mondhatnám, újra kell alkotnia a Löweni Egyetemi Könyvtárat, el kell látnia a könyvekkel, amelyek Németországból fognak Belgiumba kerülni. Itt még mindig semmi nyoma semmilyen magyar nyelvemléknek. 1922-ben viszont ennek a jóvátételi szerződésnek a jegyében már komolyan megindul Németországban a könyvek válogatása, vásárlása, és ilyen módon kerül be az anyagba az a bizonyos gyönyörű rózsaszín bőrbe kötött hártyakódex, ami 1910-ben került elő. 1922-ben fedezik fel, hogy ebben nem latin szöveg is van, ilyennel már találkoztunk a múlt órán is, tehát nem latin, akkor milyen nyelvű, megkezdődik a kutatás, és végső soron Granger Robertnek, a Berlin Egyetem akkori magyar lektorának a segítségével egyértelművé válik, hogy ebben ómagyar szöveg is van, méghozzá ómagyar vers. Ez történik 1922 vége felé. 1923 dátumát azért emelem ki, mert ez év január 1-én a Nemzeti Újság hírül adja egy középkori magyar vers megtalálását. Óriási a szenzáció, a tudományos körök és a laikus közönség is ezt figyelemmel kíséri. Már 1923-ban születnek tanulmányok, Granger Roberté, Horváth János ír róla, Pajzs Dezső elkezd foglalkozni a nyelvével, tehát igazi tudományos szenzációnak számít az első magyar vers megjelenése. Annál is inkább, ezt most röviden jelzem, hogy akkor a legkorábbi magyar verset kb. A 15. század végéről datálták, hogy legalább 150 évvel korábbi emlékként jelent meg a Mária Siralom. Megjelenek tehát az első publikációk, és ahogy ez lenni szokott, igazából senki nem gondol arra, hogy ami 1914-ben bekövetkezhetett, az a II. Világháború során is bekövetkezhet. Márpedig ez történik. A kódex ott marad Löwenben, innen is kapja a löweni kódex nevet, és 1940-ben, a II. Világháború elején ismét egy német támadás következtében ismét szinte porig ég a löweni egyetemi könyvtár. Megsemmisül a teljes állomány, legalábbis ez a hír járja. Bárci, aki később a kérdést közelebbről megvizsgáltam, azt írja visszaemlékezésében, hogy egyedül Pajzs Dezső hitt abban, hogy talán mégis megmenekült a kódex. Azt mondta ő, a mindig optimista idős mester, hogy amíg nem biztos, hogy elpusztult, addig reménykedni kell, hogy megmaradt. Nagy optimizmus kellett ehhez a háború éveiben, de neki lett igaza. 1947-ben Bárci magánlátogatás keretében Belgiumba elmegy, illetve ott van, azonnal fölveszi a kapcsolatot a könyvtár vezetőivel, akik semmit nem tudnak arról, hogy a löweni kódex esetleg megmaradt volna, de megígérik, hogy utána járnak, és nem sokkal később kiderül, hogy valóban csodálatos módon ez a kódex megmenekült a lángoktól. Méghozzá úgy menekült meg, hogy az utolsó pillanatban, tehát már a háború közepén, könyvtárosok néhány különösen régi és különösen értékes kódexet egy kis páncélszekrénybe rejtettek, ami a földszinten volt, egy olyan kis helyiségben, félreeső volt a környéken, inkább olyan mellékhelyiség jellegű gyebek voltak, és itt a lángok már nem érték el a könyvtárnak ezt a részét egyfelől, ez már önmagában a megmenekülés egyik útja, de van egy másik útja is. Tudnék, a romok között a háború alatt német katonák rekviráltak, felidézve azt, hogy a löweni könyvtár anyaga Németországból került 22 után Belgiumban, tehát mint egy igényt tartottak arra, ami esetleg megmaradt. És nem találták meg ezt a kis páncélszekrényt. Nyilván azon a környéken jártak, de úgy gondolták, hogy ezek nem olyan helyiségek, amelyek ilyen értékeket rejthetnek. Tehát a rekviráló katonák figyelmét is elkerülte, és el lehet képzelni, mondja Bárci, hogyha a háború közben katonák ilyen törékeny kincseket visznek magukkal, annak mi lett volna a sorsa. Tehát 47-ben Bárci örömmel adott hírt arról, hogy belga részről hajlandóságot is tapasztalt egy esetleges cserére. Tehát, hogy hazakerüljön az, ami nyilvánvalóan a legnagyobb értéket a magyar tudományosság számára jelenti. Hiszen latin hártyakódex a középkorból sok van, de olyan latin hártyakódex, amelyben árpádkori magyar vers van, nyilvánvalóan csak egy van. Tehát Bárci elkezdte a maga kultúrdiplomáciai tárgyalásait. Később 63-ban azt írja, hogy magyar részről elkövetett ügyetlenségek miatt a csere meghiúsult. Nagyon finom ez a fogalmazás, nem tudni, mi van mögötte. Én úgy képzelem, hogy a 48-as fordulat már nem lehetett túlságosan kedvező annak, hogy ilyen középkori emlék kerüljön a magyar kultúrpolitika figyelmébe. Ki tudja, minden esetre akkor erre nem került sor. Én magam jártam Belgiumban, Löwenben is, még a kezembe is vehettem ezt a kódexet, és sokat hallottam a belgáktól arról, hogy azután a belga nyelvhatár okozhatott komoly akadályt a csere szempontjából is. Tudnélik, ugye mindenki tudja, hogy van egy francia nyelvű rész, Vallónia, van egy flamand nyelvű rész, a kettő között nyelvhatár, Löwen flamand város, és létrehozták a 70-es években a Louvain-la-Neuve nevű francia egyetemet a nyelvhatár másik oldalán, ketté osztották a teljes könyvállományt, tehát nyilvánvalóan szó se lehetett akkor arról, hogy ilyen elemekkel foglalkozzanak. Meg volt ennek is a maga ideje, de eljött a történeti fordulat. Én magam ennek akaratlanul és véletlenül pont részese lehettem, mert 82. februárjában elmentem Löwenbe, hogy én is láthassam ott az ott őrzött kódexet. A könyvtár igazgatója ki is hozta, és azt mondta, hogy nem sokára haza kerül Magyarországra. Akkor már a legjobb úton voltak a tárgyalások az Országos Széchenyi Könyvtárral, és valóban 1982. májusában ünnepélyes keretek között a Széchenyi Könyvtár fogadta a löweni kódexet, amely ilyen értelemben, ha szó szerint vesszük, megszűnt löweni lenni, és hazakerült. Már az előző órán említettem, hogy ilyenkor nagy árat kell fizetni, és a Széchenyi Könyvtár nagy árat adott érte. 37 ős nyomtatványt ajánlott fel a belgáknak, ami az ő érdeklődésükre különösen számot tartott, és így hazakerült a második árpádkori emlék is. A halotti beszédről tudjuk, hogy itt őrzik a Széchenyi Könyvtárban. A königsbergi töredékről múltkor említettem, hogy ma Lengyelországban, Torunyban őrzik, a gyulafehérvári sorokat pedig Erdélyben továbbra is a gyulafehérvári Pantheonban őrzik. Tehát a 4 Árpád-kori magyar szövegből 2 van az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonában, és a hónap végén a nagy nyelvemlékkiállításon ebből legalább 3-at biztosan látni lehet. A halotti beszédet, a Mária Siralmat és a gyulafehérvári sorokat, a Königsbergi töredék még 2-es, ahogy erre a múltkor utaltam. Azt látjuk tehát, hogy 1910-től 1982-ig a két nagy világégés vagy közvetve, vagy közvetlenül beleszólt a Mária Siralom sorsába, kis hián elpusztult a másodikba. Már a múltkor említettem azt, és számomra ez egy nagyon fontos gondolat, hogy a könyvek mindig pontosan érzékeltetik, hogy mi történik a világban, és mi történik az emberrel, hogy mi a kultúrához való viszony. A könyvek általában előbb égnek, és az emberek pusztulása követni szokta ezeket. Tehát ezek mintegy egymásba íródnak, ez a két sors, a könyvek sorsa és az emberek sorsa, ez a lehető legszorosabban összefügg. Ugyanakkor szeretnék valamit még hozzáfűzni a könyvpusztulás kérdéséhez is. Tudnék, ebből rögtön levonhatunk egy olyan következtetést is, hogy a 20. században ilyen könyvpusztulás volt, a Königsbergi töredékre is gondolhatunk a múltkori óraanyaga kapcsán, akkor az előző századokban, amelyek ugyan noha barbárabb, vagy kevésbé barbár háborúkat mutattak, de mutattak háborúkat, mennyi minden pusztulhatott el. Nem lehet ezt fölmérni, tulajdonképpen el se lehet képzelni. Ugyanakkor éppen a Mária Siralommal kapcsolatban van egy egészen érdekes, szelíd módja is a könyvpusztulásnak, az ugyanis, amikor a könyvet jóformán elhasználja az olvasó. Felmutatnék talán egy kis fénymásolatot, majd ezt is szívesen közreadnám. Megítélhetjük, hogy egy része ennek a lapnak milyen halvány, ez pontosan az a része, ahol a Mária Siralom, a magyar vers látható, alig olvasható. Ezt magam is tapasztaltam, hogy jóformán teljesen kifakult. Régen azt gondolták, hogy egy magyarul nem tudó valaki kivakarta, hogy az értékes pergament másra értékesítse. Vízkeleti András találta meg a jelenség valódi okát. Itt ért véget egy ifüzet, és a könyvet tartó kéz ezt a kötetlen pergamentlapot mindig ugyanazon a helyen fogta meg, és ezáltal az állandó használat, a kézzel való állandó érintkezés elhalványította, jóformán olvashatatlanná tette az írást. Úgy gondolom, hogy ez a könyvpusztulásnak a legszebb módja, amikor valami ennyire betölti a hivatását, hogy tulajdonképpen az állandó használat során halványodik el maga az írás. És ezek után rátérnék azokra a kérdésekre, amelyek a korai történet, keletkezés történet tárgykörébe vágnak. Itt rögtön meg kell mondanom, hogy semmiféle olyan adalékkal nem rendelkezünk, amilyeneket például a halotti beszéd kapcsán említettem, hogy a Somogyváron őrizték, hogy Deákiban őrizték, a Königsbergi töredékről, hogy Boroszlóban volt egy időben. A Mária Siralmat tartalmazó kódexről ilyen értelemben őrzési helyekről nem tudunk. Más módon azért hozzá lehet férkőzni a keletkezés történet. Ugyanígy föl kell vetnünk néhány olyan kérdést, amelyre jó lenne választ kapni, és itt hangsúlyozom a feltételes módot, a kérdéseink megvannak, a válaszaink csak részben, vagy még egyáltalán nem. Mindestre én 4 kérdést fogalmaztam meg, mint kutatási területet. Az első így hangzik, ki, mikor és hol írta a latin verset? Van egy latin előzmény, erre mindjárt rátérek. A második kérdés így hangozna, ki, mikor és hol fordította ezt magyarra? Tehát ha van egy fő, aki ír, itt van egy nyelv, ahogy a törökök mondták, egy tolmács, aki ezt magyarra fordította. A harmadik kérdés, ki, mikor és hol másolta ezt a verset az anyakódexbe? Itt megjelenik a kéz fogalma, ami a kódex kutatásban egy alapvető dolog. A kéz mindig egy másolót jelent. Például ezt a kódexet 5 kéz írta. Ez 5 szemét jelent. És végül a negyedik kérdés, mit tudunk magáról az anyakódexről? Itt is fölmerülhet az, hogy kik, mikor és hol írták. Előre kell bocsátanom azt, hogy ebből a 4 kérdésből az elsőre aránylag magvas és érdekes választ tudunk adni, tehát a latin vers keletkezés történetét fel tudjuk tárni. Az utolsóra is a latin anyakódex kérdéseire egyre pontosabb és meggyőzőbb választ ismerünk. Ami éppen a magyar fordítót és a magyar másolót illeti, azokra nézve viszont mondhatni semmi külső biztos támpontunk nincs, tulajdonképpen a másik 2 kérdés tanulságaiból kell leszűrnünk azt, amit ezekre vonatkoztatni tudunk. Tehát így érdemes számon tartani a kérdéseinket. Nyilvánvaló igazság az legalábbis a számomra már régóta, hogy nincs fontosabb, mint a kérdés. Ha meg lehet válasznál is fontosabb maga a kérdés. Ez viszi előre mindig a tudományt. Térnék ezek után a második olyan kérdésre, amit részletesebben szeretnék tárgyalni, a latin eredeti története. Az, hogy van egy latin eredeti, már magából a löveni kódexből is kiderül. A kódex első felében találjuk a magyar verset, a második felében az úgynevezett planktuszt, ez azt jelenti, hogy síralom, ugyanaz, mint az Ó Magyar Mária síralom. Ugyanakkor már első látásra is világos, hogy az a latin, ami a löveni kódexben szerepel, semmiképpen nem lehet az Ó Magyar Mária síralom közvetlen eredetie. Nagy eltérések vannak a kettő között, például az Ó Magyar Mária síralom 12 versszakból áll, 8-hoz van latin előzmény, 4-hez egyáltalán nincs a kódexben szereplő versben. Ugyanakkor a kódexben szereplő latin vers sokkal több strófából áll, tehát fordítva is igaz, vannak latin strófák, amiknek nincs magyar megfelelője, ahogy voltak magyar strófák latin megfelelő nélkül. Tehát azt kell mondanunk, hogy ami a löveni kódexben szerepel, az a planktusz egy változata. És ez rögtön magával hozza azt, hogy több változat is volt, sőt esetleg a változatok sokaságával számolhatunk. Minden esetre a Planktusz kritikai kiadásában a leghosszabb változat latinul összesen 27 strófából áll, és ebben olyan mozzanatok is vannak, ahol Mária már a halott fia siratása kérdésével foglalkozik, őt szeretné ölébe venni, tehát egész máshol áll meg az a vers, mint a mi versünk, ami tulajdonképpen úgy végződik, ugye, hogy avagy halál kínjál anyád, tehát édesfiával egyetemben öljétek, tehát szinte a halál bekövetkeztének, az elérkezésének, vagy tudomásvételének a pillanatát ragadja meg az utolsó sor, és nem folytatódik tovább. A latin eredeti viszont igen. Na most a latin vers szerzőjét név szerint is ismerjük. Két név merült föl mindig a szakirodalomban, egy 12. század végi francia költőjé, akit Geoffroy de Breteuilnek nevezünk, és egy latinul Godefridus de Sancto Victore nevű emberé. A Geoffroy és a Godefridus nyilvánvalóan ugyanaz. Hosszú időn át a szakirodalom ezt a két szemét egybe mosta, ez az egyik, mint a francia neve volna, a másik neve, de kiderült fokozatosan, hogy két külön szeméről van szó. A második egy egyházi ember, a párizsi Szent Viktor ágostorrendi kanonokok közé tartozott. Tehát maradjunk abban, hogy egy latin verset író egyházi személy, ez a bizonyos második név, a Godefridus, az igazi szerző. Párizsban a Rue Saint-Victor ma is megvan, szinte lokalizálni lehet, hogy hol éltek ezek a szerzetesek. Na most az, hogy a planktusznak Európában milyen volt a terjedése, hogy hányféle változata volt, ezt legalaposabban Martinkó András vizsgálta meg egy nagyon szép kis könyvében, 1988-ban jelent meg, az Ó Magyar Mária síralom hazai és európai tükörben. Az európai tükör már mutatja az irányultságát. Idéznék tőle egy fél mondatot, hogy érzékeljük az ő kutatásait. Alig néhány évi keresés után 100 meg 100 latin megfelelőt találtam. Alig néhány év. Azután a sok-sok ezer között csak ilyeneket találtam. Tehát ő fáradhatatlan buzgalommal az egész planktusz irodalmat áttanulmányozta, és tulajdonképpen arra a következtetésre jutott, hogy ennek a latin versnek felsorolhatatlan számú változata van Európában. Előzmények, komponensek tömegével kell számolni, tehát azt lehet mondani, hogy egyszer mindenkorra érdemes lemondani arról, hogy megtaláljuk a latin eredetit. Legjobb esetben azt mondhatjuk, hogy találunk egy latin eredetit, ami aránylag közel áll a Magyar Mária síralomhoz. És ez nagyon lényeges elvi különbség. Részletesen foglalkozik azzal is, hogy a középkori szerzők munkamódszer az úgynevezett kompiláció, tehát egy meghatározott készletből dolgoztak, szó és kifejezés, sorok, félsorok készletéből, és ezeket ki maga szabályosan, saját ízlése szerint illesztette össze, kombinálta. A latin szó kompiláció. Számolni kell a változatok sokasággal, számolni kell a szöveg variabilitásával, és ilyen értelemben csak a legnagyobb szerencse vihet minket egy kicsit közelebb egy bizonyos eredetihez, ami egyáltalán nem biztos, hogy az eredeti. Mindenesetre nyomon követte Európában a planktusz útját, Limoges környékén, tehát Franciaország középső tájain talált nagyon korai 12. századi változatokat, és kiemelt jelentőséget tulajdonít a német nyelvterületnek, ahol igen sok középkori planktusz maradt fenn. Ezeket meg is vizsgálta, és talált egy úgynevezett bajor kis planktuszt, amit közé is tett ebben a könyvében, ami az eddig ismert latin változatok közül a legközelebb áll az Ó Magyar Mária síralomhoz. Tehát ideiglenesen és megfelelő fenntartásokkal azt mondhatjuk, hogy talán ennek a fordítása a Mária síralom. Itt nyilván érzik a kérdőjeleket és a bizonytalanságokat. Mindenesetre Martinkó szenvedélyesen kutat tovább, és azt mondja, hogy talán éppen Dél-Németországban keletkezhetett akkor a magyar fordítás. Tudnék neki meggyőződése az, hogy a hazai kulturális viszonyok a 12.-13. században nem tehették lehetővé ilyen gyönyörű vers születését. Ez olyan műveltség színvonalat feltételez, amire itthon ebben a korban nincs nyom, tehát ő úgy gondolja, hogy külföldön keletkezhetett. Például, és itt meg lehet találni a történeti szálakat, egy Németországba került magyar királynő kíséretében már lehetett olyan ember, akinek a műveltsége más viszonyok között messzébbre vezetett. De ezek mind természetesen feltevések. Nagyon érdekes az, hogy egyik szálból hogy következik a másik. A következő kérdés, ugye a négy közül mondtam, hogy az első és a negyedik a legígéretesebb. Most a negyedikre térnék rá. Mit tudunk az anyakódexről? Jellemző, hogy Bárci 47-ben azonnal lefénymásoltatta, vagy lefényképeztette Belgiumban. Ő már tudta, hogy az anyakódexek is elpusztulhatnak, tehát kell, hogy legyen itthon róla egy teljes másolat. A hazakerülése után, tehát 82 után Vízkeleti András vette munkába, és 1986-ban ennek nyomán született meg ez a nagyon szép könyv, Világvilága, virágnak virága, amelyben ezt a kérdést is tárgyalja. Megvizsgálta a kódexben rejlő számtalan prédikációt, szermó jellegűek ezek, tehát a prédikáció egyfajtája, és megvizsgálta ezek rendi hovatartozását először is. Kiderült, hogy egyértelműen dominikánus eredetű az anyakódex, tehát Szent Domonkos rendjéhez kapcsolható. Például Szent Domonkos ünnepére 7 prédikáció található benne. Ugyanakkor egyes prédikációkat szerzők szerint is azonosítani lehet. Nagyon érdekes az, hogy bizonyos prédikációk tulajdonképpen majdhogy nem Aquinói Szent Tamás művei, azért mondom, hogy majdhogy nem, mert ma már inkább azt mondják, hogy nem ő írta, hanem az ő követői, az a hagyomány, amelyet Aquinói Szent Tamás teremtett meg Orvietóban. És itt elhangzik egy nagyon fontos észak-itáliai helynév. Orvietóban volt egy domonkos rendház, és minden jel arra val, hogy ott készült maga az anyakódex. Vízkeleti Andrásnak több prédikáció író azonosságát sikerült megállapítania, legalább 5 nevet felsorol, de közülük az igazán ismert nagy név Aquinói Szent Tamás. Ha tudjuk, hogy Észak-Itáliában keletkezett az anyakódex, és dominikánusok írták, akkor tulajdonképpen már van egy szálunk a magyar verző, magyar fordító, esetleg magyar másoló irányába, ha nem is fogjuk soha megtudni valószínűleg, hogy ki volt az illető, de hogy ebben a millióban kell keresnünk, teljesen nyilvánvaló. És Vízkeleti fel is vázol egy képet, számolva azzal, hogy már az 1220-as évektől Magyarországon Szent Domonkos rendje nagyon komoly terjedésnek indul. 1227-ben említik, hogy 30 férfi és 2 női kolostor van Magyarországon. Ez egy bordói forrásból derül ki. Tehát jelen vannak, méghozzá például Veszprémben, Győrött, Székesfehérváron. Bizonyos prédikációk Szent Katalinról szólnak. Vízkeleti összevetette ezt azokkal a szerzetekkel, ahol Szent Katalinnak különös jelentősége volt, és ő végül is nagyon hipotetikusan, nagyon kedvesen azt mondja, hogy és most egy pillanatra eresszük el a fantáziánkat, és képzeljük el, hogy hol születhetett a magyar fordítás. Ő Veszprémre gondol, a veszprémi dominikánus kolostorra, ahonnan egyébként Árpádházi Szent Margita Nyulak-szigetére került. Ez akkor már megvolt, Szent Katalinhoz köze volt. Hát, ha ott keletkezett. De természetesen nagyon világos különbséget tesz a biztos filológia és a szabadabb következtetések között. Ennek nyomán fölmerülhet a mikor kérdése is. Azt tudjuk, hogy maga a planktusz a 12. század második felében vagy vége felé keletkezhetett. Az említett orvietói szerzők a 13. század második felében dolgoztak a kódexen, és a kódex írásképe olyan hatást kelt, hogy volt, aki a század harmadik negyedében, volt, aki a század negyedik negyedében, tehát az egész 13. század második fele komolyan számba vehendő, mint a kódex keletkezési kora. Ami különösen érdekes az az, hogy a magyar kéz, tehát az a személy, aki a Mária síralmot beírta, más helyeken is dolgozott a kódexben. Például maga legalább 50 latin prédikációt lejegyzett latinul, készített egy mutatót, ahol szerepel a Mária síralom is, magyar glosszákat is írtak a kódexbe, tehát több olyan jel van, amely egyértelműen arra utal, hogy magyar környezetben használhatták ezt a kódexet. És ha ez igaz, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy Még azt se tudjuk, hogy esetleg Itáliában írták, vagy Magyarországon, de mindezek a használati tényezők arra utalnak, hogy föltehetőleg Itáliából származó kódexbe Magyarországon, méghozzá domonkosok révén kerülhetett be ez a magyar szöveg. Na most a szövegnek a korát ugye azelőtt 1300 körülre tették, ez egy nagyon makacs dátum, amit már régóta módosítani kellene, de amíg a tankönyvekbe is eljut az új datálás, az mindig évtizedekbe kerül. Az elmúlt 20 évben nagyon sok tudós mondta ki egész határozottan, hogy az Ómagyar Mária Síralom korábbi, mint 1300, már az eddig mondottak is erre utalnak. Mindig könnyebb kiindulni a ránk maradt másolatból. Azt mondhatjuk, hogy a 13. század második felében keletkezhetett, azok nyomán, amiket az anyakódexről is tudunk, meg a kezek ugye paleográfiai szempontból datálhatók, tehát magyar oklevelekkel összevetve meg lehet határozni. Datált oklevelek támpontot adnak ahhoz, hogy ez az írástípus körülbelül milyen korban volt használatos. Tehát azt mondhatjuk, hogy a másolat a 13. század második fele. Ugyanakkor jól ismerjük azt a ferde virgulát, amit elé szoktunk tenni, és balra tőle kell elhelyezkednie a feltételezett, elveszett eredeti dátumának. Nyilvánvalóan nagy a bizonytalanság, ez mindig valamennyivel korábbi. Benkő tanár úr, aki 1980-ban egy nagy monográfiában megvizsgálta ezeket a kérdéseket, úgy datálta Mária Síralmat, hogy a 13. század első felében keletkezhetett. És ez bele is illik a Planktusz keletkezés történetébe. Tehát 13. század első fele per 13. század második fele voltaképpen ez a dátum. Na most néhány érdekes kérdés még a szöveggel kapcsolatban. Itt a két kijelölt kérdésre azt hiszem, hogy valamilyen választ tudtunk adni. Egyrészt a mai viszonyok, árpádkori viszonyokból a Planktusz és az anyakódex, ugye, és talán egy szállal a magyarországi történet is. Fölmerül egy nagyon fontos kérdés, a használat. Vajon kiknek a számára íródott ez a szöveg? Miért íródott? Hogyan íródhatott? Itt fölidézem azt, amit néhány órával ezelőtt mondtam, hogy ebben a korban az írás beliség nyelve a latin. Tehát kivétel számba ment az, hogy magyar szövegeket leírtak. Ennek a fényében különösen élesen merül fel az a kérdés, hogy vajon kiknek írhatták. Vízkeleti részletesen foglalkozik, inkább európai vonatkozásban azzal, hogy a 11. századtól már egy érzelmi átalakulás következett be. Az egyház keretén belül a szigorúan vett liturgia mellett különféle új műfajok is, méghozzá énekelt vagy lírai betétek is megjelenhettek. Szembeállítva az úgynevezett zárt szövegekkel, ezek variálható nyílt szövegek voltak, és akár a mise keretében is elképzelhető egy-egy ilyen lírai betétnek a megjelenése, másrészt pedig az úgynevezett passió játékok keretében, már pedig a középkorban ezek nagyon virágoztak, nagyon elképzelhető az, hogy ennek egyik szereplője, Mária, egyszer csak egy ilyen lírai felsóhajtásban tör ki, tehát egy személyes megszólalás versében ezt elmondja. Ennek az újfajta vallásosságnak a jegyében születhetett meg a Mária Síralom, és először ennek a latinja, lehet már egyéni olvasmányrendeltetéssel is számolni. Nálunk kevés volt, alig volt ebben a korban magyarul olvasó személy. Mindenesetre ez egy újfajta vallásosságnak az előhírnöke. És hogy ez mennyire elterjed majd, hogy milyen hatalmas fejlődés vár rá, arra nézve elég, ha két dologra utalok, nagyon jó héjban, szinte egy-egy mondattal. Az egyik a magyar kódex irodalom, amelyben nagyon sok Mária Síralmat idéző, vagy ahhoz hasonló szöveggel találkozunk. A kódexek egész sorában jelentkeznek párhuzamok, néha szinte szó szerinti párhuzamok. A másik pedig egy olyan anyag, amelyet Erdély Zsuzsanna talált meg 1968-ban. Igazi felfedezés volt ez, noha valamit tudtak róla, de igazából mégis ő hozta ezt felszínre az Arraikus Népi Imádságok című kötetben. Ha ezt olvasgatjuk, lépten nyomon a Mária Síralom fordulataira bukkanunk. Talán egyet idéznék, egy nagyon jellemző részletet. Bizonyára emlékszünk arra a sorára Mária Síralomnak, hogy te véred hullatja, én jonhom alélatja. Mai fordításban a te véred hullása, az én lelkem alélása. A jonh egy ilyen ősmagyar vagy finnugor szó a lélek olyan színhelyére, ami inkább a hasban van, tehát a jonh egy nagyon archaikus keleti lélekképzetre utal. Ezt használja itt a vers. Na most van egy memoriális néven ismert 18. században lejegyzett népi imádság, És itt azt látjuk, áldott Jézus Krisztusnak dicsőséges szent anyja, iha megaliván, szíve szomorodván, vikedbe megszegvén, és itt tovább. Van egy olyan részlet, ami teljesen érthetetlen, iha megaliván, szövegromlás. Pajzs Dezső fejtette meg, hogy az iha nem más, mint a jonha, olyan hangváltakozás alapján, mint az ihász, juhász, ihar, juhar, tehát jonha, és a megaliván pedig azt jelenti szó szerint, hogy elalélván. Tehát jonha elalélván. Szó szerint visszacsengenek a Mária síralom szavai, tevéret hullatja, én jonhom, alélatja. És sokszor a ritmus is az, hogy vaskesztyükkel csapdostak, undoknyálval köbdöstek, még ritmusában is a Mária síralom jellegzetességei tűnhetnek fel. Tehát nagyon messzire vezet ez a történet. Egészében talán azt mondom, mint mindig, amikor a magyar középkorról van szó, itt is tulajdonképpen egy hajdani, nyilván gazdagabb termésnek a fennmaradt egyedi darabjával van dolgunk. Idéznék egy mondatot Horváth Jánostól, aki 1931-ben a Magyar Irodalmi Műveltség kezdetei című monográfiában így kezdi a Mária síralom bemutatását, a halotti beszéd után, ahol bizonyos ritmusról is szó van. Ez az első mondata, vers azonban a javából az O Magyar Mária síralom. És ez a javából nagyon jól mutatja, hogy itt a költői eszközöknek a ritmikai, rímbeli, kifejezésbeli, alliterációs jelenségeknek olyan gazdagságával találkozunk, hogy ez nem lehet nyilvánvalóan első próbálkozása egy kezdőköltőnek. Itt valamilyen érett, komoly gyakorlat van, vagy a szóbeliség szintjén, esetleg ki tudja, az írásbeliség szintjén is, itt mindig nagyon óvatosnak kell lenni, de hogy ez nem első próbálkozás a legnagyobb mértékben világos. Így gondolkodunk, akkor megint csak az elveszett emlékek kerülnek elő. Az a kérdés, amit a jövő órán szeretnék most már nagyon élesen exponálni, mit képvisel az, ami ránk maradt. És ehhez hat fejezem be a mai órát egy képpel. Pusztai Ferenc kollégám idézte egy előadásában a budavári szoborleletet, ezt én is emlegettem már egyszer, 1974-ben Zolnay László fedezte fel. Egy szemétdombon emlékeznek bizonyára erre a paradox történetre, hogy a szemét őrizte meg a jövőnek azt, amit egyszerűen lecseréltek modernizálás jegyében. Legalább 70 teljes alakú szobor, és köztük egy fehér Madonna nevű szobor található ebben a leletben. A fehér Madonnáról onnan tudjuk, hogy Madonna, mert fejetlen szegény, hogy a hasán két pici lábúj van. És ez a két pici lábúj nyilvánvalóan nem más, mint a gyermek Jézus, az elveszett gyermek Jézus szobrának a maradványa. És Pusztai tanár úr ezt emelte ki. Lényegében a magyar középkor hát jellegzetes képeként is, hogy itt mindig töredékekből, kivételes szerencse révén fennmaradt emlékekből tudunk gondolkodni azon, vagy néha tűnődni arról, hogy milyen gazdag lehetett az a világ, amelynek ilyen kivételes darabjai véletlenszerűen ránk maradtak.
Elhangzott Rádióegyetem, Korompai Klára, Ó Magyar Mária síralom. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.